hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következőkben bemutatkozik a hosszú lépés járunk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A Danubius Hotel Astoria és a Hosszú Lépés Járunk csapata egy olyan programsorozatot ötlött ki, amely bekukkantást enged a belvárosi hotel több mint 100 esztendős történetébe. Konyorcki Borbála a vendégem. Szervusz, Borbála!
Szervusztok!
Nagyon jó a ti csapatotoknak a neve, ez a Hosszú Lépés Járunk.
Köszönjük szépen!
Te vagy a társalapító. Mióta dolgoztok ti, és mi volt ez az alapvető cél és indítatás, hogy ezt létrehoztátok?
A Hosszú Lépés Járunkot 9,5 éve alapítottuk.
Milyen pontosan tudod?
Pontosan tudom, abszolút, persze. Az alapvető cél az volt, hogy szerettünk volna várossal foglalkozni, és szerettünk volna városi történeteket elmesélni olyan embereknek, akiket érdekel az urbanisztika, de nem hivatásszerűen foglalkoznak ezzel. És azt láttuk, hogy ami a legérdekesebb Budapesten, azt nem mutogatják múzeumokban, úgyhogy igyekeztünk megtalálni azokat a történeteket, amik mindenki számára mondhatnak valami újat erről a városról. Úgyhogy ez volt az alapötlet, és egy szerencsére jól sikerült, és azóta
Mi volt a becsípődés oka?
A becsípődés oka az volt, hogy én urbanisztikát hallgattam Angliában, és amikor hazajöttem, akkor nem szerettem volna elhelyezkedni semmiféle állami szernél, tehát azt láttam, hogy ez nem az én utam, és nagyon szerettem volna valami emberközeli dolgot csinálni. Amit még tudni kell, hogy nekem akkor végtelenül elegem volt a könyvtározásból, végtelenül elegem volt a tanulásból, tehát akkor diplomáztam le, és szerettem volna valami életszagú dolgot csinálni, és ezért gondoltuk azt, hogy a városi séta ez egy olyan eszköz, amivel könnyen meg lehet fogni embereket, és egy nagyon megfogható dolog.
De egyébként az alatt, az idő alatt is, vagy azelőtt is Budapest foglalkoztatott? Mert persze, hogy urbanisztikát tanultál kint Angliában, de azért a budapesti létek és a történések és a történeti hűség, meg a történeti távlatok, azok itt voltak.
Igen, nyilván, tehát szerintem mindenki, hogy aki várossal foglalkozik, az a saját városát szeretné valamilyen módon kutatni, tehát nekem az egyetemen is az volt a tapasztalatom, hogy egy elég nemzetközi társaság volt, de mindenki a saját esettanulmányait hozta. Tehát ez azt gondolom, hogy mindenkinél előjön ebben a szakmában.
Ugye volt a Gellért?
Volt a Gellért, ezt a Hotel Gellért is a Danubius Lánc tagja volt egészen tavaly decemberig, és volt egy nagyon jól sikerült programsorozatunk velük. Ugye rengetegen szerették volna megnézni a Hotel Gellértet még mielőtt bezárják, tehát nagyon-nagyon sok embernek voltak személyes emlékeik a Hotel Gellértből. Nagyon sok ember sosem járt még ott, de még utoljára szerette volna megnézni az eredeti állapotában, és december elején tartottunk egy 24 órás maratont, amikor embertelen sok sétát tartottunk, és borzasztóan sok ember járta be velünk ezt a szállodát. Ez egy szuper esemény volt, és nagyon jó volt a Danubius csapatával dolgozni.
Ha jól emlékszem, akkor 31-én, december 31-én?
December 4-éről 5-ére bírat óra, tehát folyamatosan sétáltunk a szállodában, aki élt és mozgott a Hosszú Lépésnél, a sétát vezetett, úgyhogy ez egy szuper jó hangulatú esemény volt.
Ugye, hogyha a Danubiusos vonalat követitek tovább, akkor értelemszerűen jött az Astoria, de egyébként az, ha nem ez lett volna a vonal, akkor az Astoria érdekelt volna titeket?
Minket minden érdekel. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mindenhol vannak jó történetek, és a Hosszú Lépésnek van egy csodálatos közönsége, akik jönnek velünk mindenhová. Tehát picit úgy működünk, mint egy színház, ahol, hogyha kijön egy új séta, egy új színdarab, akkor azonnal jelentkeznek rá. Tehát abszolút érdekelt volna minket az Astoria mindenképpen. Nagyon kevés olyan hely van Budapesten, ami 100 éve ugyanolyan néven, ugyanolyan funkciót ellátva működik, úgyhogy ez teljesen nyilván nyilvánvaló volt, hogy elképesztően sok történet lehet ott.
Jó, akkor ha te meghallod azt a szót, hogy Astoria, neked mi ugrik be elsőként? Mire asszociálsz?
Nekem elsőre egy büdös aluljáró jut eszembe, tehát ez a borzasztóan rossz hangulatú aluljáró az Astorián.
Amennyiben megkérdezitek a ti kis színházi társaságotokat és közönségeteket, mi a visszajelzés, amikor meghallják azt a szót, hogy Astoria?
Mindenkinek először a közlekedési csomópont jut eszébe. Tehát nyilván budapestiként ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy régen a szállodák sokkal inkább be voltak épülve a budapesti életbe. Tehát sokkal inkább szerveztek a szállodák programokat ittenieknek is. Tehát voltak ötóraiták, táncos események, szilveszterek, tehát a nagy budapesti Grand Hotelek nem csak a külföldiek felé nyitottak, hanem sokkal inkább beépültek a város szövetébe. De ma már nincs benne annyira a fejekben, hogy igazából milyen szállodák vannak Budapesten, hiszen az a jellemző, hogy a szállodák azok a külföldiekre lőnek, és a budapestiekre kevésbé. És ilyen szempontból a Danubius csapata azért nagyon más, mert ők szeretnék megmutatni ezeket az épületeket, meg ezeket a történeteket a budapestieknek is. Tehát ez azért egy tök jó együttműködés, mert a hosszú lépés budapesti történetekkel foglalkozik, és az Astoria, illetve a Danubius csapata pedig nyitott arra, hogy budapestiekkel is foglalkozzon.
Igen, majd ugye visszaugrunk egészen 1914-ig, mert azt hiszem akkor nyitották meg 14-be, de azért azt mindannyian tudjuk, meg remélem a hallgatók is tudják, hogy azért az 50-es évek vége, különösen a 60-as évek és a 70-es évek, az a budapesti szállodák esetében az nem egy ilyen budapesti polgároktól elzárt világ volt. Tehát azért ott mulatott, aki mulatni akart. Oda mentek esténként, éjszakánként, olyan műsorok voltak, hogy az emberek oda jártak. Tehát én azt gondolom, most, hogy talán sokkal nyitottabb volt a budapesti közönség számára 25-30 évvel ezelőtt, mint most. Te hogy látod?
Én egyetértek ezzel, de ebben azért az is benne volt, hogy akkor, tehát nem számított annyira drágának, mondjuk egy szállodába menni,
egy jó vermutot meginni.
Nem számított annyira drágának, mint mondjuk a 90-es években, meg a 2000-es évek elején. És én azt láttam, hogy most megint visszakerültünk oda, hogy minden nagyon drága, tehát igazából az, hogyha az ember egy 4-5 csillagos budapesti szállodába megy vacsorázni, az nem feltétlenül lesz drágább, mint hogyha egy étterembe megy Budapesten és kész. Tehát ilyen szempontból ez nagyon megváltozott. Ugyanakkor én azt látom, hogy a budapesti fejekben továbbra is az van, hogy hát szállodában nem megyünk be, mert ott minket nem látnak szívesen,
drága,
az nem nekünk,
drága,
nagyon drága lesz. Tehát, hogy olyan bizonytalanok az emberek ezzel
kapcsolatban. Ezzel egyébként küzdenek a szállodában lévő éttermek is.
Persze.
Tehát az emberek nem mennek be, elmennek, úgyhogy be se néznek, még az ablakon sem, mert ott bizonyára a szálloda lakói fognak lemenni, és majd ott ők fognak enni, inni.
Én azt gondolom, hogy most, hogy nyilván sokkal kevesebb ember fog tudni utazni, tehát mindenki igyekszik máshogy beosztani a pénzét. A budapesti szállodáknak ez egy lehetőség is lehet, hogy nyissanak azok felé, akik itt laknak, hiszen adott esetben elmenni egy szállodába, az egy mini utazás. Tehát én ezért is örülök annak, hogy a Danubius csapatával tudunk együttműködni, mert olyan utazásokat kínálhatunk, amik félnaposak, 2-3 órásak, de mégiscsak valamilyen teljesen más világba viszi az embereket.
Akkor most még egy gondolat elég visszalövök az asszociációra. Én vidéki gyerek vagyok, én 84-től élek itt Budapesten, tehát azért nekem, meg azt gondolom a vidékieknek, az Astoria azért mégiscsak a Magyar Rádió játék és muzsika 10 percben című kis 10 perces játékáról lett emblematikus. Ezt érzitek?
Ezt abszolút érezzük. Én már nem tudtam megélni ennek a játéknak a fénykorát, de azt látjuk, hogy a séták végén, amikor csinálunk egy ilyen kis felidézést, akkor nagyon lelkesek az emberek. Tehát ez mindenkinek egy ilyen boldog pont a szívében, a játék és muzsika 10 percben. Én azt gondolom, hogy a nosztalgiának óriási ereje van, ami a hosszú lépés sétákon is nagyon gyakran előjön, tehát mi sokszor beszélünk olyan emlékekről, amik már nincsenek a városban, de nagyon sok embernek megszólaltatnak valamit a lelkében, úgyhogy ilyen módon is életben tudunk tartani dolgokat.
De akkor, amikor bevettétek ezt a kis programelemet, ezt a kis zenés játékot, akkor ezt azért tettétek, mert voltak éppen megkerülhetetlen volt a játék és muzsika 10 percben? Vagy pusztán egy ilyen kis színes effekt lett a végére?
Ezt azért vettük be, ezt eredetileg a sajtóbejárásra találtuk ki, hogy akkor ezt megcsináljuk, és annyira szerette mindenki, és az a tapasztalat, hogy amit újságírók szeretnek, azt általában mindenki szereti, mert azért ezt tudni kell ezekről a sajtóbejárásokról, hogy nyilván, hogyha valaki azért jön el, mert dolgozik, akkor ezért úgy nehezebb ámulatba ejteni, tehát mint azt, aki a saját pénzén vásárolt egy jegyet, és elhozta a partnerét, és már nagyon várja. Tehát, hogy ami újságíróknál működik, az tuti. Tehát azt mindenképpen kell használni. Úgyhogy azt találtuk ki, amikor elindítottuk azt a programunkat az Asztóriánál, ahol egy szálloda bejárás után egy ötfogásos vacsora is várja a vendégeket, hogy vacsora közben csinálunk egy mini játékot, és hát nagyon jól sikerült, úgyhogy ezt bevettük.
Na akkor asztóriázunk mi is egy picit, egy érdekes mondatot idézek, olyan közterület, hogy Asztória hivatalosan nem létezik.
Ez így van, az Asztóriát senki nem találja meg hivatalosan leírva, ugye el van nevezve róla egy metró megálló, de ettől függetlenül Asztória mint tér nem létezik, tehát ez is egy ilyen budapesti történet, hogy van egy terünk, amit mindenki úgy hív, hogy de igazából nincsen. És valóban a szállodáról kapta a nevét.
És a szálloda miért lett Asztória?
A szálloda azért lett Asztória, mert nagyon régen ez egy nagyon rossz hírű fogadó volt, az úgynevezett Zrínyi fogadó, ahol kifejezetten ilyen kellemetlen alakok töltötték az időt.
Petőfi.
Tehát Például, tehát az ő is a budapesti éjszakai életnek egy sötét lovasa volt, és ez a fogadó, ez a városfalnak a városfal mentén húzódott, egy csomó olyan ember, aki jött, ment, szállt meg itt, és amikor lebontották a városfalat, akkor nyilván végig kellett gondolni azt is, hogy ezekkel az intézményekkel mit kezd a város, és amikor felépítették az Asztóriát, a szállodát, akkor Amerikából jött az, aki tervezte, és ő hozta be ezt a nevet. Ugye a Waldorf Asztória adta az ihletet, hogy hívjuk Asztóriának ezt a szállodát is. Ebben ma már nehéz belegondolni, de 100 évvel ezelőtt olyan találmányok voltak az Asztóriában, ami őrületnek számított. Tehát az, hogy például volt vezetékes víz, telefon, tehát hogy ezek nagy dolgok voltak.
1914-ben vagyunk,
és az is érdekes ebben a történetben, hogy ugye ez a szegény szálloda, ez az első világháború előestéjén nyitott meg, tehát viszonylag kevés ideje volt felvirágoztatni saját magát, tehát ettől függetlenül azóta is folyamatosan működik. Tehát a legkülönbözőbb sorscsapások érték, és mindenféle rendszerváltozások, forradalmak lezajlottak, de az Asztória áll és fogadja a vendégeket azóta
hát,
is.
Hát már csak azért is, mert egy annyira központi helyen helyezkedik el Pesten, hogy voltak éppen megkerülhetetlen. Tehát
az
annak idején ugye nagyon kevés híd volt, mégiscsak az Erzsébet híd a legnagyobb főközlekedési útvonalnak ott van a sarkán, tehát ha valaki közlekedik az ország egyik feléből a másik felébe, most már nem, mert persze megvannak a alternatív lehetőségek, de ott kellett előtte elmennie.
Igen, ezt a Danubius csapata szereti mondani, hogy ezek a szállodák ott vannak, ahol az élet zajlik,
ez
és
van,
ez az Asztória esetében maximálisan igaz, mert valóban megkerülhetetlen minden szempontból a városban.
Ugye azt mondtam, hogy az estéitek során, de sétáitok során azért mindenképpen el kell látni a nagy érdeműt, a színházi közönséget olyan sztorikkal, olyan eseményekkel, amik egyébként lelket visznek ezek közé, a falak közé. Azért az Asztória, már csak azért is, mert ugye megkerülhetetlen és központi helyen van, azért büszkélkedik pro és kontra pozitív és negatív szereplők ott létével is.
Igen, nekem az egyik kedvenc történetem az Asztóriával kapcsolatban az 50-es évekből származik, amikor kötelezővé tették azt, hogy kvázi egy menza menüt szolgáltasson minden étterem, tehát ez független attól, hogy mennyire volt elegáns, vagy mennyire nem, de egy ilyen üzemi konyha.
Ezek az utóbbi időben is felsejlettek.
Igen, de hogy ezt muszáj volt megcsinálni, ez nem az étterem döntése volt, és ugye az Asztóriának a gyönyörű süpedős fotelei, márványborítású termei és kristálycsillárai is áldozatul estek ennek a rendeletnek, úgyhogy nekik is kellett egy ilyen üzemi menüt adni. tudni, és ugye mi van nagyon közel az Asztóriához, a BTK. Tehát az történt, hogy ezekben a gyönyörű polgári terekben egyszer csak megjelentek a bölcsészek ebédelni, és ez úgy nézett ki, hogy nyilván kenyeret már nem akartak venni például a bableveshez, hanem mindig a könyveikbe csúsztatták a kenyérszeleteket, és mindig onnan tudták az asztóriások, hogy jönnek a bölcsészek, hogy ilyen dagadó könyvekkel megjelentek, ami tele volt kenyérrel.
Hogy spóroljanak.
Hogy spóroljanak, igen. Úgyhogy több ilyen visszaemlékezés van az egykori BTK-soktól, hogy ott nagyon jó bablevest főztek az Asztóriában, és mindig félretettek kenyérszeleteket, és mentek enni, ami azért ma már elképzelhetetlen, hogy a BTK-ról átjárjanak az Asztóriába ebédelni a mai egyetemisták. Tehát nekem ez az egyik kedvenc történetem az Asztória útjából.
A legnagyobb történelmi személyiség a legelsők közül Károlyi Mihály volt?
Károlyi Mihály volt, igen, aki szintén innen bonyolította az őszi rózsás forradalmat, tehát ő innen beszélt az összegyűlt tömeghez az Asztória egyik lakosztályából, ami egy nagy teljesítmény volt a részéről, mert ő nagyon, tehát beszédhibás volt, tehát ő nagyon nehezen szánta erre rá magát. Ami ezért...
Királyok esetében is előfordul.
Királyok esetében is előfordul, de azt gondolom, hogy ez egy óriási teljesítmény valakitől, aki azért nagyon-nagyon erős beszédhibákkal küzdött. De lakott itt például Krúdi Gyula is, akiről tudjuk, hogy szinte mindenhol lakott Budapesten, tehát ő az anyagi helyzetétől függően a legelegánsabb szállodáktól kezdve a Margit-szigeten is lakott Krúdi Gyula, Óbudán is lakott, tehát nagyon sokféle szempontból látta ezt a várost, de ő például kifejezetten panaszkodott arra, hogy az Asztóriában nagyon picik a szobák, és mindent lehet hallani. Úgyhogy az új felújításnál, ami most tavasszal történt, ezért erre figyeltek is, hogy ezek a szobák már hangszigeteltek, tehát nem kell úgy élni itt, mint Krúdi Gyula annó.
Mennyi pusztítást vitt véghez a második világháború, vagy az 56-os forradalom?
Nem olyan súlyos mértékben, mint a város többi részén, azt gondolnánk, de nyilván tehát azért keletkeztek károk, amikkel kellett valamit kezdeni, de nem, tehát nyilván most, hogyha Budapest többi részével összehasonlítjuk, akkor az Asztória még elég jól járt.
Ugorjunk egy nagyot, 70-es, 80-as években hogy működött az Asztória?
A 70-es, 80-as években a legizgalmasabb szerintem az a bárnak a működése, ami egy... ma is megvan, ez ma már nem működik, tehát olyan, mintha megállt volna az idő a 80-as években, és ma is a hosszú lépés sétáján lehet csak megtekinteni ezt a bárt. Itt olyan nevek léptek fel, mint Korda György és Medvecki Ilona. Állítólag, mikor Medvecki Ilona volt a színpadon, akkor nem szabadott inni, nem szabadott rágyújtani, nem szabadott megszólalni, mert akkor abba hagyta a műsort. Tehát a közepén leállt vele, és szólt a pincérnek, hogy ott a hátsó sorban az úrnak szólni kéne, hogy nyelt egy nagyot, úgyhogy ezt valahogy le kéne állítani. Van egy nagyon régi kolléga az Asztóriában, Pista bácsi, aki 1000 éve ott dolgozik, és sokat beszélgettünk vele, és ő elképesztő történeteket mesélt, és mondta, hogy a 70-es, 80-as években, ami nagyon jellemző volt, hogy gazdag zöldségesek jártak az Asztória bárjába, és ott pörgették a pénzüket, tehát tényleg szerették volna megmutatni, hogy nekik milyen sok van, úgyhogy egy nagyon érdekes vegyes társaság gyűltött össze, ami abszolút kiszorította a régi nagy szállodák bárjait 80-as évek végén, és így az Asztóriával is ez történt, az az, hogy megjelentek a striptease bárok Budapesten. Tehát ugye 80-as évek végén azzal, ami egy szállodai bárban történt, azért az viszonylag mégiscsak egy visszafogottabb dolog volt ahhoz képest, ami aztán a 90-as években történt, és ezzel már nem tudtak és nem is akartak versenyezni. Úgyhogy ez a fordulat volt az, ami a 80-as évekre jellemző éjszakai életet megfordította.
Azt mondd meg még nekem zárszóként, hogy ha lehet, akkor még hogyan lehet jelentkezni ezekre a sétákra?
A hosszulépés.org honlapon lehet jelentkezni a sétákra. Jelenleg kétféle program fut a Hotel Asztóriában. Van egy 2 órás épületbejárásunk, Nem Hisztéria Asztória címen. Ez a miniszter félreléből egy idézet, ez biztos, hogy sokan látták ezt a filmet. Illetve van egy olyan programunk is, ami egy rövidebb szállodabejárás, és utána egy 5 fogásos vacsora az Asztóriában, amit csak erre az alkalomra raktak össze régi menükből.
Köszönöm szépen, Konyorcik Borbála volt a vendégem, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója, és az Astoria szállodáról mesélt nekünk egy-két érdekes dolgot. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Buza Sándor interjúját hallották a Hosszú Lépés Járunk tevékenységéről. Most jönnek a 9:30 hírek, majd folytatjuk a műsort.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.